Holonet Krónikák. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek. Mind egy műsorban. Holonet Krónikák. Az erő hullámhosszán.
Hello, Krisztián!
Szervusz, Csongor!
Üdvözöljük a Holonet Krónikák 64. epizódjának hallgatóit is. 2023. március vége, április eleje fordulópontján járunk, és ennek megfelelő évfordulókat fogok most mondani. 41 évvel ezelőtt, 1982. április 1-én csütörtökön volt a Jedi visszatér forgatásának az utolsó olyan napja, ami Londonban zajlott az Elstree stúdióban, mert utána viszont már Amerikában forgattak, a Yuma sivatagban, aztán meg a Crescent City erdőben. És kíváncsi vagyok, hogy van-e tipped, hogy mi volt az a jelenet, amit felvettek ezen a bizonyos utolsó londoni napon?
Igazából nincs ötletem, de olyan szívesen tippelnék. Nem hát tudom, tippel. mondjuk a végső párbaj, trón.
Nem talált. Nem, kérlek szépen azt vették fel, amikor a főszereplők búcsúzkodnak a hangárban. És tehát amikor Han Solo ugye átadja az ezer éves solymot Lendónak. És itt egyébként kivágták azt, hogy Luke is elbúcsúzik Lendótól, sőt Leia és Chewbacca is megölelte Lendót, ezek mind hiányoznak a filmből. De még ezen kívül azt is felvették, ami szintén nincs benne a filmben, ami szerintem sokkal nagyobb érdekesség és kár érte, amikor Jar Jar Odd Moff parancsot kap a császártól, hogy fordítsa a halálcsillagot az Endor felé és lője szét. És akkor ott Jar Jar Odd hezitál, hogy de hát ott a mi embereink is vannak. Ezt szerintem kár, hogy kivágták, de hát mindegy, ezt is 41 éve vették fel.
Ez nem olyan régen jött pont velem szemben, ez a kivágott jelenet. Igen.
Tényleg?
Aha, igen.
Na. Erről majd egyébként fogunk majd a későbbiekben sokkal bővebben beszélgetni, ezt már régóta mondogatom, hogy tervezek olyan adásokat, amin kizárólag a kivágott jelenetekről beszélgetünk, de most még ennek nem jött el az ideje, hanem a következő dátum, ami 1979. március 31-én szombaton volt annak a felvétele a Birodalom visszavághoz, amikor a felkelők visszavonulnak a harcmezőn. Tehát ez egy olyan norvégiai felvétel, ugye ott vannak ezek a lövészárkok, és a sok felkelő katona menekül a lépegetők elől. Ezt vették fel tehát 44 évvel ezelőtt. Amikor ez a felvétel zajlott, addigra már egyébként a főstáb már réges-rég Londonban forgatott, tehát itt már nem volt se Mark Hamill, se Carrie Fisher, se Harrison Ford, hanem sőt, se Irvin Kershner, tehát a rendező sem volt már ott, ez teljes egészében a második részleg vette fel ezt a menekülést a lépegetők elől, nyilván akkor még lépegetők nélkül, és nem tudom, ismered, de E.C. Henry-nek a YouTube csatornáját.
Igen, rendszeresen nézem.
És nem tudom, láttad-e a legutóbbit, vagy az előtti, de nem is tudom, mikor volt, amikor egy nagyon érdekes dologra hívta fel a figyelmet itt a felkelők visszavonulásával kapcsolatban. Mindjárt mutatok is neked egy képet a filmből. Látod?
Igen.
Tehát ez egy pillanat a filmből. Látsz-e rajta bármi furcsát?
Furcsát?
Semmit, ugye?
Hát így most nem.
Amint látod, az összes ágyú abba az irányba néz, amerre a felkelők futnak.
Ó. Oh.
Mármint az összes felkelő ágyú arra felé néz, amerre ők menekülnek.
Igen.
Nem pedig az ellenség felé néz. És ezt az E.C. Henry úgy magyarázta meg, hogy ez a felvétel eredetileg nem is arról szól, hogy ők most menekülnek a lépegető elől, hanem hogy amikor a lépegetőt, az első lépegető orra bukott, és a felkelők katonák megrohamozzák, akkor ez is igazából onnan származik ez a kép. Hogy ők most a lövészárokból előjönnek, és szaladnak, hogy megrohamozzák az elesett lépegetőt.
Ó, viszont akkor meg érdekes, hogy lépegetők jöttek a másik irányból is.
Nem, hanem az nyilván utólag lett oda montírozva. Uh-huh. De maga az élőszereplős felvétel, hogy ott futnak ezek a statiszták, uh-huh. az eredetileg arról szólt, hogy ők most megtámadják az elesett lépegetőt. Szerintem ez tök érdekes.
Igen.
Thank you. Aztán 47 évvel ezelőtt, 1976. április 4-én volt az Új Remény című filmnek az utolsó tunéziai forgatási napja. Ez megint hasonló, mint amit a Jedi visszatérőről mondtam, hogy egy bizonyos helyszínen az utolsó forgatási nap. Azt nem tudom, tudod, de a teljes tunéziai forgatás az úgy zajlott le, hogy Luke-nak a vezetékneve a forgatókönyvben még Starkiller volt, és Kenobi pedig még nem halt meg. Tehát miután már a stáb visszaköltözött Tunéziából Londonba, csak utána változtatták meg ezeket a dolgokat. Szerintem nagyon érdekes, hogy egy film története mennyit tud változni még a forgatás alatt is. És hát akkor itt megint felteszem a kérdést. Szerinted mit vettek fel az utolsó tunéziai forgatási napon?
Pedig ez biztos, hogy tudnom kéne, mert biztos van róla egy blogbejegyzésed.
Nem, erről pont szerintem nincsen.
Na, nem tudom egyébként.
Na, amit ekkor felvettek, az igazából nincs benne a filmben, mert ezt is kivágták. Ez nem más volt, mint amikor Luke beszélget Bix-el a Tosi állomáson. Ha? És itt ugye, mivel a kamera távolról vette őket, itt, vagy hát volt olyan is, amikor távolról vette őket, akkor itt Mark azt tanácsolta Garrick Hagonnak, aki ugye Bix-et játszotta, hogy tök mindegy, hogy mit mond. Mondjon, amit akar, beszélhet akár a magyaróvajról is, csak mozogjon a szája, mert úgyis csak távolról látszik, és akkor már ezzel már Lucas elégedett lesz, mondta ezt neki Mark. De hát Garrick nem hallgatott rá, és becsülettel elmondta a Big szövegét, teljesen fölöslegesen, hiszen kivágták. De ami szerintem ebben az egészben érdekes, az az, hogy a helyszín, ahol ezt felvették, az egy mecset. És bár a jelenet nincs benne a filmben, maga ez a mecset mégiscsak látszódik benne. Meg is mutatom neked, hogy mikor. Mit látsz a képen?
Hát itt azt, amikor ugye beérkeznek Mos Eisley-ba.
Pontosan. Tök érdekes, hogy az a helyszín, ami eredetileg a Tosi állomást játszotta, ez a helyszín lett volna a Tosi állomás is, meg a Mos Eisley bejárata is. Tehát ugyanaz az épület, tök ugyanabban a filmben kétszer szerepelt volna, amit nagyon furcsálok. Tehát így, hogy kivágták, így persze nincs vele gond, de közben viszont, ugye tavaly, vagy mikor is volt a Boba Fett könyve? Tavaly volt, nem?
Tavaly.
Igen. Szóval tavaly viszont ugye a Boba Fett könyvében szerepeltették a Tosi állomást, méghozzá pontosan ugyanebből a szögből, és itt láthatod, hogy ahová Boba Fett gyalogol, az szakasztott megegyezik azzal, amerre Luke a terepsiklóval haladt Mos Eisley felé. Csak ez éppen nem Mos Eisley.
Beszarás.
Tehát azzal, hogy ők visszahozták ezt a jelenetet, vagy hát ezt a helyszínt a Boba Fett könyvébe, ez egyébként nagyon tetszett nekem, viszont ezzel okoztak egy ilyen kis furcsa, nem is tudom, ez nem ellentmondás végül is, de valahogy mégis fura dolog, hogy ugyanúgy néz ki a két épület. Mondjuk mondhatjuk azt, hogy a Tatooine építészet az ennyire nem változatos, vagy nem tudom.
Hát nem, nem.
De mindegy. És akkor az utolsó dátum, mára. Ennek igazából az aktualitása, hogy hát majd a Mandalorról, amikor beszélgetünk kicsit később, a 21. epizódjáról. Ott lesz majd ez érdekes. A lényeg, hogy 48 éve, 1975. április 1-én készített Ralph McQuarrie egy logótervet a Csillagok háborújához, és azon a logóterven látható egy lézerkardos, szakállas Han Solo, egy női Luke és egy hegyesfülű Csubakka, amely hegyesfülű Csubakka terv ugyebár egy Lasat faj.
Így van.
Ként a Rebelsben már megjelent, és akkor most meg ugye a legutóbbi mandalori fejezetben pedig már élőszereplősként is, de erről majd később beszélünk. Most egyelőre ennyi volt a visszatekintés, és akkor átérhetünk a Mandalorira?
Rá.
Jó. Akkor kezdjük a Mandalori 20. fejezetével, aminek a címe a Lelenc.
Na kíváncsi vagyok, hogy általánosságban mi a véleményed róla?
Általánosságban a véleményem róla az, hogy ez az epizód nem nekem szólt, nem én vagyok a célközönsége. Én az egyik leggyengébb epizódnak tartom, és leggyermetegebbnek, viszont az a része, ami nem a mandaloriakkal foglalkozott, hanem Grogu visszaemlékezésével, azt tetszett.
Hát nagyjából én is hasonlóképpen vélekedek egyébként. Hát szerintem kezdjünk is bele. Nagyjából úgy kezdődik, hogy gyakorlatoznak a mandók. Hát őszintén szerintem ez kapta az egyik legtöbb kritikát ebben a részben. Azért ez eléggé érdekes gyakorlatozás volt, ez a vizet lőjük történet, meg össze-vissza jetpackezünk. Hát furcsa. Én azt tökre megértem, hogy mondjuk nincs elég erőforrásuk ahhoz, hogy hogy megfelelően tudjanak gyakorlatozni. Gondolok itt arra például, ugye, amivel Luke is fénykardozott, tehát hogy ilyen hasonló, ilyen gyakorló droidok azért biztos, hogy vannak a galaxis szerte, de mondom, azt megértem, hogy mondjuk itt a barlangban való rejtőzködés közben ők ilyeneket nem tudnak használni, de hát mindegy, szegény ember vízzel főz alapon mondjuk azt, hogy oké. Szóval ez számomra elég furcsa volt, hogy ilyen puritán eszközökkel gyakorlatoznak. Na hát aztán a vicc, szerintem ez a Grogu és hogy hívták a srácot? Ragnar közötti párbaj. Nem is tudom, tehát hogy nem is tudom, hol kezdjem. Tehát, hogy van egy ilyen három pontos gyakorlat, és akkor ilyen párbajoznak azzal a gyakorló nyillal, és akkor a Ragnar ugye körönként egyet lő, majd a Grogu egy ilyen tripla leszúlt Rydbergerrel, utána lesorozza a srácot, hát több mint megalázó szerintem. Nem tudom, ez szerintem ilyen furcsán volt. Nem tudom, hogy a Ragnar nem tudta, hogy egyszerre hármat is lehet lőni, vagy nem tudom.
Ja, tényleg, igen.
Te mit gondolsz itt?
Hát én eddig nem is jutottam el abba, hogy ezt részleteiben magamban átgondoljam. Nekem már eleve ez az egész, hogy ott gyakorlatoznak, ahol bármikor lecsaphat rájuk egy gigászi szörny, akár a vízből, akár a levegőből, és ők tudják ezt, és mégsem tesznek ki egy őrszemet, vagy bármi megoldást arra, hogy előre lássák ezeket a támadásokat, tehát hogy ez annyira nevetséges. Most komolyan, hát elhangzik a filmben, hogy már nem először ragadja el az egyik gyereket egy ilyen szárnyas repülő, akármi, és akkor mégis oda mennek szabad prédaként.
Igen.
Annál a vízpartnál, ahonnan legutóbb még egy óriási teknős aligátor csapott le rájuk, amit nem tudtak lelőni a saját fegyvereikkel. Tehát értem én, hogy lövik a vizet a lézerfegyverrel, hogy távol tartsák a szörnyet, de hát pont azok a lézerfegyverek nem ártottak neki a legutóbb se.
Igen.
Na meg ez a madaras dolog is, hogy egyedül csak Bo-Katánnak jut eszébe, hogy ha a jetpack benzintankja nem elég, akkor űrhajóval kéne a sárkányfészkéhez repülni, meg miért?
Na de várjál, és még azt hiszem Previzla még mondta is, hogy hát mindig így járnak, igen, hogy elfogy mire. Igen, hogy...
igen, igen.
Na.
Ja, nem, ez...
Na jó.
Pazvizsla, nem? Vagy ez pre? Pre vagy paz?
Ja, de, bocs, pazvizsla.
Mindegy.
Igen.
Mindegy. Ezt sem értettem, hogy miért válnak reggelig a támadással, hogyha a gyereket bármelyik percben megölheti ez a lény.
Hát igen. Ugye, még a flashback előtt ugye annyi még történik, hogy akkor Bo mondja, hogy akkor menjünk utána. És akkor nagyjából idáig tartott ez a rész, bár alapvetően szerintem le is zárhatjuk a flashback, úgyis érdekesebb. Szerintem maradjunk tovább itt ezen a vonalon. Ahogy aztán ugye elhívják Grogut is, és akkor kap egy ilyen rondelt, egy ilyen pajzsot, ilyen a mellkasára, még annyira se tudjon mozogni.
De most már láttad, hogy ott van a láncing rajta.
Így van. Azt egyébként már a párbajnál is ki lehetett szólni, hogy ott csillog. Egyébként szerintem ez egy tök jó kis, hogy is mondjam, ilyen megint egy kis betekintés volt a kultúrába. Aztán egyből, na, hát itt, amikor ugye leszállnak a Bo-Katán gépével, és kiszállnak, és akkor ott menetelnek a hegygerincen, komolyan az űrgolyók jutott eszembe, amikor a kis umpalumpák menetelnek ugyanígy a sivatagba, de egyébként ott egy tök érdekes dolog történt, ugye, hogy kvázi Bo-Katán vezette ezt a mentőakciót.
Igen.
És ugye, hát elérkezett a vacsora ideje, és ez a, hát ő olyan régen, sőt, talán ő nem is egyébként, nem is viselte ugye ennyire non-stop a maszk, a sisakot, és tök furcsa volt számára, hogy jó, hát és akkor így hogy esztek, és hogy ez a mindenki elvonul, és akkor hogy ne lássák az arcát, ugye leveszi a sisakot, és akkor ilyen egyedül lesznek. Ez is egy tök érdekes dolog volt, és egyébként meglepő, meg az, hogy egyáltalán ugye megint a Vizsla volt itt, aki mondja, hogy maradjál itt, te vezeted ezt a mentőakciót, tied a tűz.
Ja.
Ez is ilyen tök elismerő volt szerintem.
Ez az volt, igen. ez az volt, bár itt felvetettek, valaki egy fórumon felvetett egy jó gondolatot, hogy most ők elmennek enni, mindenki egy külön helyre félrevonul, hogy egyen, leveszi a sisakját, de ha valaki pont befordul a sarkon és meglátja, akkor most egy ilyenért megint elmehet ő is a barlangba megmártózni az élővizekbe. Tehát, hogy ez megint hogy működik?
Hát ez egy jó kérdés.
Na mindegy.
Na hát aztán ugye másnap akkor nekiállnak fölmászni ugye arra a csúcsra, ahol a fészek van. Nem tudom, de nekem nagyon-nagyon rém lett az a jelenet, amikor ugye ezekkel a grappling hookokkal elkezdenek fölmászni. Az kb. Úgy indul, hogy mint ahogy az epizód 1-ben, amikor Tíd városába a Midaláék is használják. Nem tudom, megvan-e az a jelenet.
Hogyne, csak ott nekik nem kellett mászniuk, csak kapaszkodni, elég volt a...
Nekik nem kellett, csak maga a beállítás, aha, az nagyon hasonló volt, igen, ahhoz. Na, nem akarok mindenbe mindent belelátni, csak ez szerintem így nekem kiszúrta a szemem.
Igen, 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 tényleg olyasmi volt.
Na hát aztán ez a, amikor fölértek a fészekhez, Csóri Pazvizla, mire fölért, hát azzal a nagy súlyjal, ami cipel. De ami ezután jött, ez megint egy nagyon furcsa dolog, amit te is említettél, hogy elvitte az a pterodaktíla gyereket egy éjszakát el volt, vagy én nem is tudom, tehát igen, azt gondoltam volna, hogy egyből ide jön a fészekhez.
Hát igen.
Másnap délelőtt kiköpi a gyereket, tök szárazban, se nyálka, se semmi.
Igen. Mit csinált ez a lény a gyerekkel ez alatt a rengeteg idő alatt? Ugye mit csinált vele? Kérődzött vele, vagy mi?
Nem tudom, aztán nyilván kiköpte, jó, persze happy end, most egy gyerekeknek, vagy hát egy ilyen kvázi gyerekeknek szánt sorozatnál csak nem fognak megenni egy gyereket, szóval ezt a részét alapvetően még értem is. Na hát aztán nyilván elrepül megint a gyerekkel, és igazából a vége az, hogy nagyjából a teknős krokodil megeszi a madarat, ahogy belezuhant a vízbe. Uh-huh. Aztán itt ugye Pazvizsla, meg Din Djarinnal, hogy is mondjam, nem tudom, tehát ez az elköteleződés, hogy akkor megmentetted a gyerekemet. Uh-huh. Hát így őszintén ebbe a részben szerintem sokkal több nem nagyon volt. Aztán, hogy elvitték a három madarat.
Na hát az, fú.
Én sejtettem egyébként, hogy ez lesz, hogy nem hagyják majd ott a három fiókát, már csak azért is, mert hát ha úgy vesszük, közvetve ők ölték meg a anyjukat, gondolom. Tehát, hogy én sejtettem, hogy ez lesz, aztán, hogy a jövőben mit kezdenek ezekkel a fiókákkal, én valahogy azt tudom majd elképzelni, hogy gyaníthatóan őket fogják majd valahogy így meglovagolni, tehát, hogy rajtuk fognak majd repülni, tehát, hogy valami ilyesmit tudok elképzelni, mint ami ugye Boba Fett debütálásánál is volt, ha jól emlékszem, hogy ott is repült valaminek a hátán.
Repült? Boba Fett? Nem, a Rancor hátán lovagolt.
Nem, még a rajzfilmben.
Ja, ott meg egy dinószerű négy lábú, vagy nem tudom én hány lábú.
Ja, az dinó volt.
Hát most nem tudom, hogy mi volt. Egy vízi lény.
Szeretnek a mandók, úgy látszik, ilyen nagy
hát igen.
A Jango Fett egyébként, ugye a Kaminon, ott az a vízi madár.
A Kaminon volt ilyen vízi madár, igen. Bár Jango Fett igen, nem tudom, ült-e rajta. Hát meg ugye ott a Mitosaurus is, azt is valaki meglovagolta régen.
Na hát ez majd még úgy is érkezik szerintem.
De én tényleg, én azt hittem először egyébként, hogy először röhögtem, mikor láttam, hogy ott kötélen kivezetik őket, vagy nem is kötélen, már nem is tudom hogyan, az űrhajóból.
Hát úgy, aha.
Hát mondom, ez most vacsora lesz ez, vagy mi? Aztán kiderült, hogy nem, mert lelencként kezelik. Hát és akkor ugye volt ez a szöveg, hogy minden lelenc kap valamit, ez egy ilyen mandalori szokás, vagy az összes lelencnek minden mandalori ad valamit a sajátjából. Ugye volt egy ilyesmi ezt a...
Igen, 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 ezt mondta a fegyverkovács.
A mi kultúránkban hagyomány, hogy mindenki a lelencnek adományozza egy kis részét annak, amire szert tesz.
Ezt mondta a fegyverkovács. Nem is tudom, emlékszel-e arra egyébként, most egy kicsit visszakanyarodok a régebbi epizódokra, még a Mandalorinak a harmadik fejezetében is volt egy utalás erre, csak szerintem már mindenki elfelejtette, amikor Din Djarin megkapja azt a vödörnyi beszkárt a klienstől, uh-huh, és tudod, egy teljesen új páncélt készít neki belőle a kovácsnő, de nem az egészből, mert a beszkárnak egy részéből egy ilyen sárszarvú jelvényt akarna csinálni, de a Mandó elutasítja, mondván, hogy nem egymaga győzte le ezt a szörnyet, hiszen az ellenség segített neki. Az ellenség volt Grogu még akkor. Uh-huh. És akkor ugye kicserélik, hogy akkor ne ez a jelvény legyen, hanem fütyülő madár, azt hiszem, vagy nem is tudom, mi volt. És akkor mondja Dingerin, hogy még egy pici maradjon a lelenceknek is.
Mivel lemondasz a jelképről, a maradékból fütyülő madarakat készítek.
Azok hasznosak lesznek. Hagyj a lelenceknek is.
Tehát már itt megvolt ez a dolog, hogy,
ja, értem.
Hogy ami itt szerez egy mandalóri, abból valamennyit ad a lelenceknek, és ezen gondolkodtam, hogy na most ezeknek a csirkéknek mit fognak adni, mint lelenceknek? Ők is kapnak egy beszkár páncélt, vagy mit? Szóval, óvodás szint komolyan.
Hát majd meglátjuk, mi történik velük.
Meg, de hát már a következő részben már nem mutatták őket, és ott hagyták őket, mikor elmentek a Neváróra, de ide most ne szaladjunk ennyire előre, hanem térjünk át ennek a 20. fejezetnek az egyetlen értékelhető mozzanatára.
Mielőtt belevágnánk a visszaemlékezésbe, ugye ez a rész az úgy zárult, hogy Bo-Katan oda ment a fegyverkovácshoz, mivel ugye a madárral való harc közben ugye ő elvesztette az egyik váll páncélját, és akkor a fegyverkovács csinál neki egy újat. Itt talán az lehet érdekes, hogy Bo megosztotta ezt a titkát a fegyverkovácssal.
Igen.
Ugye még Din Djarin sem tudja. Szóval, hogy Bo-Katan megosztotta ezt a titkát a fegyverkovácssal, ami azért érdekes, mert hogy a fegyverkovács így első körben nem tűnt úgy, mint aki ezt elhitte. Szóval ennél már csak azért érdekesebb a következő részben történtek, mert hogy ott meg ugye szöges ellentet.
Igen, történt. Ott már elhitte.
Igen, szóval nem tudom, mi történt a kettő között, de ugye itt Bo-Katan megkapta a másik válvédőjét, és akkor arra is ugye a Mitosaurus került. A másikon maradt ugye az éjbagoly, szóval ez egy érdekes zárása volt a résznek. Na, de aztán kicsit kanyarodjunk vissza, mert ugye a rész nagyjából közepe tájékán volt egy visszaemlékezése Grogunak, amikor ugye a fegyverkovács készítette neki azt a kis mellpáncélt.
Itt nekem megint a Mandó első évoda ugrott be, hiszen ott is a páncélkovács kalapálásával jöttek elő Dinnek a gyerekkori traumái.
Igen, ez lehet, hogy valami traumát így előhoz mindenkiben. Na de, ugye 66-os parancs ismét, szerintem egy tök jól megkomponált kis jelenetsort kaptunk egész a végén.
Szerintem is. Én mindig szeretem látni az újabb 66-os parancs szemszögeket.
Igen, mert hogy önmagában ezt a 66-os parancsot hiába dolgozta már föl több sorozat, meg ugye az előzmény trilógia utolsó része, de azért ez mindig egy érdekes dolog, hiszen itt a Jedik kvázi bukását látjuk, és azért ez mindig érdekes. Ugye itt négy Jedi védi Grogut, és már ott is elhangzik, hogy Kelleren mesterhez el kell juttatni Grogut.
Aha.
És hát nagyjából ugye a következő rész, amikor a liftből, majd a lift kinyílik, és akkor megláttuk Ahmed Bestet. Hát őszintén annyira megérdemelte.
Nagyon.
Én korábban sem értettem. Mindenki a Jar Jar miatt szanaszét hurcolta ezt a csórit. Én őszintén
meg
nem értettem.
Meg is fenyegették, hogy megölik, meg minden, tök igen, így szánalmas, igen.
Hát és őt is nagyon megviselte, tehát hogy azért az előzmény trilógiának ugyanúgy, mint Jake Lloyd is elszenvedte. Ahmed Best is. És hát ez az ő megváltás sztoria. És nagyon megérdemelten.
Nagyon.
Ugye az ő karaktere először ebben a... Nem tudom, hogy te láttad-e, vagy nézted-e.
Nem láttam, nem néztem, de tudom, hogy létezett.
Én YouTube-on, amikor kijött, én akkor láttam, ez még 2020-ban volt, ez a Star Wars Jedi Temple Challenge. Uh-huh. Alapvetően nem tudom, hogy te mennyire néztél Nickelodeont így a 90-es évek végén, 2000-es évek elején.
Akkor már nem néztem ilyeneket.
De ott volt egy Legends of the Hidden Temple, úgy azt magyarul talán úgy fordították, hogy a titkos templom legendái, mert ahhoz egy nagyon hasonló ilyen gyerekeknek szánt ilyen vetélkedő műsor volt, és egyébként utána olvastam pont ma ennek a Jedi Temple Challenge-nek, hogy igazából erre a mintára készült ez is.
Aha.
És ugye ott találkoztunk először Ahmed Bed karakterével, Kelleran Beck mesterrel, szóval tök jó, hogy a Lucas film felhasználta ezt a karaktert.
Igen.
Újra, és beillesztette ebbe a flashbackbe.
Igen.
Szóval szerintem hát ez így, tök jó.
Amúgy én nem ismertem föl elsőre, tehát kinyílt az ajtó, uh-huh. és láttam, hogy ott egy Jedi, okay. nézem, tovább mondom, olyan ismerősen néz ki ez a csávó. És akkor így beugrott, szépen lassan így bemászott a fejembe, hogy talán ő lehet Ahmed Best, és akkor hiszen neki volt ez a gyerek, nem is tudom már milyen vetélkedő műsor, amit nem láttam, de tudom, hogy létezik. Mi van, hogyha őt hozták így vissza? De úgy az egész, amit ő itt szerepet kapott, az nekem nagyon tetszett, és úgy voltam vele, hogy Ahmed Best ázsiója így 20 akárhány évvel később pompásan helyre lett hozva, tetszett a fénykardozós koreográfia, úgy az egész tetszett, minden, ami vele kapcsolatos volt ebben az epizódban. Csak azon gondolkodtam közben, hogy a klónok támadásában ugye ő már szerepelt nem Jar Jar-ként, azt biztos te is tudod.
Igen.
Az volt a karakterének a neve, hogy Ahmed Beck.
Igen.
És ez a mostani Jedi szerep szintén valamilyen Beck. És ugye nagyjából ugyanabban a korszakban játszódik. Szóval van a Coruscanton.
És azt mondják, hogy van a kettejük között valami kapcsolat.
Na ezt akartam mondani, hogy ugye ott a Coruscanton egy időben két ugyanolyan fizikmiskájú pasas, azonos vezetéknévvel, igaz, hogy 20 pár évnyi korkülönbséggel, de mindegy, hogy biztos rokonok. De hát gyorsan néztem a Wikipédián, vagy Wikipédián, és nem, kánon szerint nem azok, de állítólag valamikor egyszer az Ahmed Best azt mondta, hogy rokonok.
Igen.
Amúgy. Csak hát az ő szava nem tudom, mennyit számít egy ilyen kérdésben.
Hát valószínűleg nem, de most elég nagy hírt kapott ez a szál is, hogy valami közük lehet egymáshoz.
Mm.
Legyen.
Legyen.
Én örültem, hogy viszont láttuk őt ebben a karakterben.
Igen.
Igazából a többi az már csak ilyen hozzáadott plusz információ.
Ja.
Ugye itt, ami érdekes volt, ez az üldözési jelenet, ami szintén szerintem egész jól sikerült,
uh-huh.
viszont azt nem tudom, hogy megfigyelted, de amikor ugye meglőtték ezt a speederbike-ot, akkor olyan hangot raktak alá, mint amikor ugye a Falconnál is hajtómű problémák voltak.
Ezt nem figyeltem, nem vettem észre.
Ez volt alatta.
Kilőtték a hajtóművet! Ez nem lesz könnyű, mert...
Meg hát ugye ez a Nabui hajó, hogy vajon kiküldte, ugye most erről is ilyen nagy találgatások vannak, hogy vajon saját magának küldte a hajót, azaz Jar Jar küldte vajon Kelleran Becknek. Ezt nem tudom, hogy meg fogjuk-e tudni, de igazából most jelen pillanatban annyira még nem is érdekes szerintem.
De valamiért mégis érdekes.
Na.
Hát én csak gondolkozok ezen, hogy ugye már az elején azzal kezdődik a jelenet, hogy az összes Jedi azt kiabálja, hogy Kelleranhoz kell eljuttatni. Tehát
igen.
Valamit ők tudnak, hogy miért pont a Kelleranhoz kell eljuttatni.
Az is igaz.
És hogy várnak rá ezen a platformon egy Nabui pontosan olyan űrhajóval, mint amilyen Padmé-nak volt a második epizódban, amivel nem is tudom, hogy mi lett, hiszen utoljára azt a Geonosison láttuk, de hogy utána mi történt azzal a űrhajóval, azt nem tudom.
De nem csak egy darab ilyen készült belőle.
Nyilván, persze, biztos több, csak hogy ugye én most nem tudom, hogy ezt jól értettem-e még annak idején 99-ben, de nekem az jött le a bajós árnyak megtekintésekor, hogy Palpatine is a Naboo-nak a szenátora.
Így van.
Tehát ő egy Naboo-i valaki.
Ő egy Naboo-i, így van.
Akkor nem lehet, hogy Palpatine küldte ezt a gépet, hogy a kis Grogu meg legyen mentve ilyen biztonsági tartalékként, hogy majd sok-sok évvel később lehessen belőle klónozni egy erőérzékeny testet.
Hát,
nagyon,
nem igazán.
Nagyon messzire mentem ezzel.
Szerintem igen, de már csak azért is, mert szerintem ő kicsit mással volt elfoglalva. Azt én értem, hogy mivel Yoda fajába tartozik, hogy nyilván egy értékes, hogy is mondták, még az első összetként hivatkoztak rá, még az első évadban. De mindegy, tehát, hogy ő egy ilyen magas midichlorián számokkal büszkélkedhet, de nem hiszem, hogy Palpatine-nak lett volna vele. Meg akkor nem vagyok benne biztos, hogy pont egy Naboo-i hajót küld. Nem tudom. Aztán lehet, hogy neked lesz igazad.
Na mindegy, majd kiderül. Kíváncsi leszek, hogy ki van-e mögött. Meg hogy hova menekíti a Kelleran. Lehet, hogy az a bizonyos ösvény, amit még a Kenobi sorozatban láttunk, lehet, hogy annak az első lakója, az maga Grogu volt. Tudod, ez a Jedi menedék.
Hát azt nem hiszem, az később volt, nem?
Az később volt? Nem tudom.
Szerintem igen. De aztán, ami még itt talán érdekes, a vészárnyú, aki nagyon szeretem azt a hajótípust, ugye azok kezdték el üldözni őket.
Igen.
Ami itt talán izgalmas, megint a konceptártokhoz kötnék vissza,
hogy
ott viszont volt egy olyan konceptárt, ami nem is volt benne a sorozatban, mégpedig, hogy egy Venátor hajó felett repülnek el, miközben üldözi a Becket. Ugye az a három vagy négy vészárnyú, az a konceptárt szerintem megint nagyon jól sikerült.
A Mandalori 21. fejezete következzen, aminek az a címe, hogy a kalóz.
Így van. Hát ez a rész, ugye az előbb is mondtam, hogy volt egy olyan hangeffekt, amit már korábban is hallhattunk. Uh-huh. Na hát ez viszont tele volt
olyanokkal.
A galaxisban cirkáló birodalmi flotta ellenünk irányul, és viszonylag védtelenül hagyja.
Jegyezzük fel.
Ugye itt kvázi azzal indítunk, hogy Gorian Shard tesz a Griff Kargának egy ajánlatot, hogy lesz szíves akkor itt visszaadni neki azt, ami az övé. És hát nekem annyira tetszenek azok a jelenetek, amikor egy ilyen marha nagy űrhajót látunk légtérben. Mert annyira más az optikája.
Nagyon.
Nyilván az űrben úgy elveszik. Tudjuk, hogy nagy, de hogy nincs mihez viszonyítani. Viszont amikor ilyen tényleg a földhöz közelebb harcolnak, imádom ezeket a jeleneteket, és szerintem amúgy is marha jól néz ki ez a hajó.
Igen, igen.
Ami Gorian Shardnak van.
Nekem is tetszik.
Viszont itt is vicces, mert a párbeszéd közben elhangzik ez a kilőtt először történet, ugye ez a Greedo és Han Solo sohasem eldöntött lövés sorozata. Ezt már annyiszor megváltoztatták, viszont tök vicces volt itt a párbeszédben, hogy ezt felhozták.
Ő lőtt először.
És ugye itt egy jó nagyobb blöffelt karga, hiszen ő azt mondta, hogy hát ők az új köztársaság védelmét élvezik, szóval nem lenne túl jó, hogyha itt ezzel bármi is történne. De hát aztán ezt bebukta, már nem hitte el neki Gorian Shard. Viszont itt szintén egy utalás, és nem tudom, hogy ez direkt, de az a droid, az az Astro-szer, ami Griff Kargánál ott van, ez a tipik BB-8 minta, tehát hogy ez a fehér narancssárga.
Nem is vettem észre.
És szintén, de lehet, hogy belemagyarázom, aztán majd mondjad, de hogy amikor ugye Griff Karga átadja ugye azt a lemezt, vagy nem is tudom, a droidnak, mintha Leia lett volna az egy új reményben a Tantív 4-en.
Nekem ez nem ugrott be.
Lehet, hogy csak én magyarázom bele, de nagyon, nagyon olyan volt ez a jelenet.
Mm-hmm. Érdekesnek találtam, hogy a zene, amikor kiírják a címet, akkor most
igen.
Harmonika szót hallottam benne, amit nagyon furcsáltam.
Hát ez ilyen tipikus, ilyen Karib-tenger kalózai életérzés szerintem, tehát hogy ezt az ilyen kalózos vonalat próbálták szerintem belehúzni, és tök jó, hogy mondod, mert ez nekem is feltűnt. Na hát aztán ugye a következő az az Adelphi bázis, ez az új köztársasági bázis. Erről én alapvetően túl sokat nem tudok, de többen mondták már, hogy ez már mondjuk könyvekben szerepel, de mondjuk semmilyen mozgóképes formátumban még nem lehetett látni.
Aha.
Ugye itt ez a Carson Teva századoshoz beérkezik, ugye ez a segélykérés. Aha. Ott ugye megkapja ezt a lemezt, és akkor ott lejátsza magának. Na hát itt ugye Garazeb Aurelius-szal is találkozunk.
Az ki?
Ő, az a laszat.
Ja, az a laszat.
Aki.
Aha.
Az a laszat.
Aha.
De... Ez a laszat, ez az a laszat.
Csak az volt meg nekem, hogy na hát itt a McQuarrie-féle ős Csubakka megjelent élőszereplősen, aki egyébként szerintem, tehát én mindig örülök, amikor ilyen elvetett McQuarrie koncepciókat behoznak, de azért nem minden volt véletlenül elvetve. Tehát az a Csubakka szerintem roppant hülyén nézett volna ki, és még egy ilyen animációs sorozatban még így elmegy, de élőszereplősen annyira béna.
Neked nem tetszik, szerintem nagyon jól megcsinálták.
Jól megcsinálták, tehát az, ahogyan mozog az ajkai, az egész mimika, az artikulációja az nagyon profi, de maga a design az számomra pocsék. Tehát szerintem ez nem néz ki jól élőben. Uh-huh. Rajzfilmen oké, de... Na mindegy, igen. Ez ugyanaz a szereplő, mint aki a Rebelsben szerepel.
Tök érdekes volt élő szereplősen látni. Ő is elhintette, ami még talán az Egy új reményben volt, amikor ugye a Han Solo mondta sok sikert.
Az a Jedi visszatér.
A Jedi visszatér, igen, bocsánat. Na, hogy szükséged is lesz rá. Szóval ez is elhangzott.
Sok szerencsét. Szükséged lesz rá.
Sok sikert. Szükséged lesz rá.
Szóval ez a rész, ez tele volt ilyen fanszervisekkel. Aztán hát itt jön a új köztársasági töketlenség.
Még egy kicsit mielőtt a töketlenségre rákanyadunk, azt észrevetted, hogy mik voltak ebben a bázisban a bárpult fölé kihelyezve?
Volt, igen, megnéztem én is, ott ezt megállítottam. Hát mindenféle sisak.
Igen, meg egy kutaszdroid.
Egy birodalmi, meg egy kutaszdroid.
Ja, igen. Tök jó. Az, hogy sisakokat...
Mást így nem szúrtam ki.
Mást én se, csak ugye az, hogy ilyen trófeaként kiteszik a rohamosztagos sisakot, az már ilyen megszokott dolog szinte, sok helyen láttunk már ilyet, de a kutaszdroid az nekem újdonság volt és tetszett.
Hát például a Navarón is.
Például ott. Igen. Ott is? Azt nem tudom. Ja, de ott is, ott persze is a szobornál.
Ott is
persze,
volt.
Meg igen. A Mos Eisley-ban, meg az Evokoknál. Ja, hát sok.
Igen, helyen. Hát ők még doboltak is rajta.
Na, jöhet a töketlenség.
Na hát ez egyébként, ez a túl bürokratizált rendszer, ami ott is van, hát hogy el kell utaznia Carsonnak a Coruscantba, hogy ezt a segélykérést ezt be tudja mutatni az ottani ezredesnek. Aztán megy ez a galaxis utikalós toposokba volt, imádtam ezt a hivatali utat.
Ja,
ez
ja,
a,
ja.
Elvesztették, megtalálták, elásták, újra megtalálták, aláírták. Tehát, hogy ez nagyjából valami hasonló érzetet kelt. És tipikusan végig se nézte az ezredes ezt a felvételt. Na aztán ugye megjelent a Ilaia Kane is, aztán na itt most már tuti biszti, hogy Gideon Moff vitorlájába hajtja a szelet, tehát hogy ennél nyilvánvalóbb már nem is lehet. Persze. Egyébként ez a történetszál, mert hogy ő ugye bedobja, hogy hát igen, ők még nem írták alá a csatlakozási papírokat, hogy az ők új köztársaság. Ezért mondtam ezt a töketlenséget, mert hogy azt gondolná az ember, hogy ha valaki segítséget kér, akkor tök mindegy, hogy van-e papír, vagy nincs, azért pláne, hogy ők ezért küzdöttek, segítenek, aztán végül az engedélykérő osztály ezt visszautasítja. Hát ez is egy érdekes történet.
Azt figyelted, hogy amikor Carson ránézett a csajra, mutatták közelről a kitűzőjét. Uh-huh. Ezt a múltkor én nem figyeltem meg, de most ugye közelről mutatták, az egy Aurek betű, tehát egy A betű.
Így van.
A, mint amnestia.
Ja, hogy ezért, aha.
Hát gondolom azt jelentheti.
Igen. Hát aztán ugye Carson tava fogja magát, aztán inkább elmegy a mandokhoz. Ez egy érdekes történet, ez egyébként már talán az első rész volt, őszintén nem emlékszem, amikor ugye R5 bekerül a képbe újra.
Aha.
És akkor már ott mondta Pelimoto, hogy részt vett ezzel a lázadásban.
Igen, igen, igen.
Aztán itt újra ezzel jön. Most ugye Carson Teva, hogy azért találta meg őket, mert hogy...
Itt nekem van egy lyuk a történetben.
Nekem is.
Hogy a Carson honnan tudta, hogy R5 Din Djarinnal van?
Így van. Tehát, hogy ez számomra is nagyon furcsa, hogy ezt honnan tudta meg. Nem tudom. Hm. Ez egy kis lyuk a sztoriba.
Na, hát igen. Oké, lépjünk túl ezen a lyukon.
Ami itt egyébként érdekes volt, hogy amikor ugye Carson Teva beérkezett a bolygóra, akkor ugyanazt a szkenner hangot hallhattuk, mint a hósiklóknál.
Pontosan.
Amikor ugye Luke-ot keresték a hot bolygón.
Echobázis. Itt van valami.
Szerintem ez is tök jó volt, viszont hallani a régi hangokat. Aztán ami furcsa volt, hogy kék fiúzták.
Igen.
Ugye a kék osztag odaveszett a Scarifon.
Igen, és én nem tudtam megfigyelni, hogy neki az X-elnyűen kék csík volt, vagy piros.
Nem, az piros volt.
Tehát akkor miért is hívják őt kéknek? Ezt megint nem értettem. Na mindegy, valahogy látták rajta, hogy kék. Okay.
Valahogy igen. Hát a sisakja biztos kék volt. Igen, hát aztán ő itt elülteti Din Djarin fülében a bogarat, hogy akkor de jó lenne segíteni, viszont nyilván egyedül nem fog ennek nekiveselkedni, ezért próbálja meggyőzni a többi mandót is, hogy akkor segítsenek már a Navarrót megvédeni, mert hogy az milyen jó lesz nekik is, mert hogy Karga korábban Din Djarinnek felajánlott egy nagyobb földterületet.
Egy telket.
Így van.
Ja.
És hogy akkor az végre a mandóknak nem kéne bujdokolniuk.
Egyébként miért kell nekik bujdokolniuk amúgy? Azt tudjuk?
Hát ugye korábban a birodalom nem nagyon szerette a mandókat, és azért amíg sok birodalmi volt még, és azért még mindig sok birodalmi van, ugye? Gondolom azért bujkáltak, hogy a maréknyi mandót ne nyírják még ki.
Aha, oké. Okay.
Szóval, hogy ez talán lehetett volna egy olyan pont, vagy lehetne egy olyan pont az ő életükben, hogy akkor újra köztudomású lenne, hogy a mandók még vannak. Szóval itt jött Paz Vizsla, és végül ugye annak köszönhetően, hogy Din Djarin az előző részben szerintem megmentette a fiát, ugye kiállt mellette, és hát azért menjünk segíteni, mert mandók vagyunk. És ez hiányzott nekem az új köztársaság, hogy azért igen. Segítsünk valakinek, mert mi vagyunk az új köztársaság.
Ja, igen.
És már segíteni menő.
Igen.
Szóval mindegy, a mandók mennek. És akkor itt is érdekes volt, hogy szintén, mint hogyha Bo-Katan vezette volna itt az eligazítást, ugye ott a hiperűrben, amikor mentek. Ez tök érdekes volt szerintem, mert hogy ugyanazt a hologramot látta közben Din Djarin is, ugye ezen egyben, mint amit ők a Gauntlet fedélzetén is néztek.
Ezt nem is vettem észre, tényleg?
Uh-huh.
Ha, tök jó.
Na, és
ez elkerülte a figyelmemet.
És hát itt ugye megint egy nagyon jó kis szekvenciát kaptunk, ugye onnantól, hogy megérkeznek a Navarróra, onnantól elszabadul a pokol, és akkor itt megint kapunk egy ilyen dogfight jelenetet, meg földi közelharcot is, tehát ugye ez szerintem egy nagyon, nagyon jó szekvencia volt.
Nekem is bejött. Kis akciózás, tetszett, jók voltak a kommandózások, meg bár azért itt is bele lehet kötni egy csomó mindenbe amúgy, de nem akarok kötekedni, szóval összességében tetszett.
Szerintem is. Én itt direkt nem kerestem az ilyen kis furcsaságokat, hanem hagytam, hogy vigyen magával ez a lendület, mert szerintem tök jó volt. Ami szerintem itt marha vicces volt, ez a, hogy a kovaki majmok még segítettek is a mandóknak.
Igen.
Érdekes párhuzam, hogy két évaddal ezelőtt még nyáson pörgették őket, most már ilyen segítőkészek, szóval tök jó volt. Na hát aztán jött a fegyverkovács, ugye ott a Griff Karga irodájából lövöldöző kalózokat azt így pikpak legyakta a kalapáccsal, szóval az is egy tök jó jelenet volt, végre láttuk megint harcolni.
Neki abszolút nincs lőfegyvere, igaz?
Neki nincsen.
Tök jó.
Igen.
Menő. Viszont hadd kérdezek megint valamit tőled, ha már itt tartunk itt a dogfightnál meg a többinél, ez a Gauntlet nevű hajó. Az egyik kalóz az így nevezi, hogy a Gauntlet. Ugye többször is elhangzik a fejezet során, hogy ez egy komrek osztályú hajó.
Így van.
De a Gauntlet az a neve ennek a példánynak, nem? Tehát honnan tudja a kalóz, hogy ez az?
Igen, ez is egy érdekes dolog. Én néztem ennek utána, és ott például nem volt feltétlenül számomra sem egyértelmű, hogy most csak a Bo-Katanét hívják Gauntletnek, vagy ezt a típust is. Ezt én még így a levegőbe hagyom. De lehet, hogy aztán annyira hírhet, hogy simán tudhatják, hogy Bo-Katan hajója ez. Uh-huh. Hiszen ugye kettő résszel ezelőtt talán még Bo-Katan mondta is, hogy elég sok ellenséget szerzett.
Ez igaz.
És szerintem erre rá lehet simán húzni, hogy elég hírhet a Bo-Katan, illetve az ő hajója.
Uh-huh.
Én így magyaráznám.
Okay.
Aztán mind a légi harc közben, mind a földi tűzpárbajnál nyilván Gorian Shard csapatai sínylik meg ezt a hadműveletet, mert hogy mind a vadászgépek esetében elég nagy, tehát kb. Ugye egy hajón kívül az összeset lelőtték,
aha,
lent pedig alig pár kalóz maradt meg. Gorian Shard meg ugye bele is csapódott a földbe.
Ja.
Ami itt megint egy nagyon jó kis hangeffekt, ugye, amikor a szupercsillagromboló
igen
belecsapódott a halálcsillagba. Tehát konkrétan ugyanazt a hangot tolták itt be. Szóval ez egy ilyen abszolút ilyen fanservice kánoán volt ez a rész, mert annyi utalás, meg jelenet és hanghatás volt, hogy nem győztem kapkodni a fejem. Minden esetre Karga végül tényleg felajánlja ennek a maréknyi mandónak, hogy akkor letelepedhetnek a Neváron.
És itt nagyon tetszett nekem az utalás a legelső mandalori szereplőnkre a Star Wars világán belül. Tudom, feltűnt-e neked?
Mégpedig? Ja, a Jeremy Bullock. A Bullock kanyon, tényleg.
Igen, a kanyon. Nekem ez nagyon tetszett, hogy igen, Jeremy igen. Bullockról elneveznek egy kanyont, és oda költöztetik a mandalóriakat, ez tök király szerintem.
Igen. Hát amúgy ezekben a sorozatokban annyira jó, hogy így tisztelegnek kvázi a régebbi, akár szereplők, akár stábtagok. Ugye korábban volt a Cantwell osztályú hajó is. Ezek szerintem tök kedves kis megemlékezések. Na szóval az várható volt, hogy Karga felajánlja nekik ezt a földterületet, viszont egy elég érdekes fordulatot vett itt a történet, hiszen jön Paz Vizsla, és akkor szól, hogy hát a fegyverkovács szeretne vele, mármint Bókatánnal szeretne beszélni.
Igen.
És a fegyverkovács leveteti Bókatánnal a sisakot, ezt nem tudtam mire vélni, ez egy érdekes
dolog. Én sem dolog. Nagyon furcsáltam.
Eddig Chori Din Djarin nem hagyta békén,
ja,
hogy levette a sisakot, erre meg most Bókatánnal leveteti, szóval hát jó. És hát ugye itt arra megy ki a történet, hogy majd Bókatán fogja tudni újra egyesíteni a mandókat, mert hogy ugye vannak azok a mandók, akik ugye leveszik a sisakjukat, ők letértek az útról, és vannak azok, akik ugye a krédot követik. Szóval, hogy most Bókatánra hárítja ezt a mandó egyesítő
hadműveletet. Nekem logikátlan, hogy ezért most ő leveheti a sisakot, tehát szerintem ez... Nekem az az érzésem, hogy az előző részben azért ő maradhatott a tábortűznél, és most meg azért vehette le, hogy mindig lássuk Katy Sackhoff arcát.
Igen.
Tehát kb. Ez lehet mögötte. Lehet, hogy így írta alá a szerződés, hogy minden részben látszódnia kell az arcának, nem tudom. De ez így nagyon, nekem ez így nagyon kilógott az eddigiekből, hogy most leveheti.
Hát most ugye innentől kezdve egy kicsit összefutottak a szálak, tehát hogy amit eddig nagyjából épített a sorozat az első felében, ezt a sok szálat, ezt most így nagyjából kezdi összehúzni.
Igen.
Mert mindenki kérdezte, hogy okay, ugye az első két évadban az volt a feladat, hogy Grogut elszállítsa a sajátjaihoz. Aztán ugye, hogy ez a szál véget ért, hogy vajon mit kezdenek a Mandalorian további részében, és azért ez várható volt, hogy a Mandalornak a visszafoglalása lesz majd a cél.
Kitől kell visszafoglalni? Hát nem akik ott senki, csak ezek a barlanglakók.
Igen, csak ugye, mivel a birodalom teljesen legyakta az egész bolygót, és szerintem ők ezt úgy veszik, hogy a birodalom kvázi el is foglalta, mert hogy lakhatatlanná tette. Én szerintem itt majd azon fognak dolgozni, hogy újra lakható legyen, aztán majd itt fog becsatlakozni a fennmaradó birodalmi erők, meg Gideon Moff, hogy ebbe hogyan fog majd beszállni ebbe a történetbe. És akkor ugye a záró jelenet, ami megint egy szép cliffhangerrel hagyott minket egy hétig izgulni, hogy Teva százados éppen járőrözik és megtalált egy Lambda osztályú hajót, ami külön érdekes, hogy leszerel az új köztársaság minden birodalmi, de azért a Lambda osztályú hajót azt azért még használják.
Ja.
Nyilván ez lenne a normális, tehát hogy a működő dolgokat, azokat miért kell leselejtezni. Mindegy, amúgy is menő az a hajó, de elég rossz állapotban van, konkrétan ugye megtámadták, és kiderül, hogy ugye ez volt az a hajó, amelyik Gideon Moffot is szállította, és ezért is nem jutott el a tárgyalásra. Uh-huh. Azt nem egészen értem, hogy ezt miért titkolják ennyire, nyilván ez egy elég rossz fényt vethet a új köztársaságra.
Persze.
De ugye ezt az anyagot teljesen titkosították, és hát ugye ami a cliffhanger, hogy kiderül, hogy van egy Beskar szilánk, ugye a Lambda osztályú hajó falába fúródva, és ebből nyilván Teva arra asszociál, hogy Mandók szöktették meg, ami eléggé gyanús. Uh-huh. És itt talán valami olyasmi lehet, én arra gondoltam, amikor meg másodjára néztem meg a részt, hogy igazából a Mandók valamilyen revansot szeretnének venni Gideon Moffon, tekintettel arra, hogy a birodalmi uh-huh. színekben van, és ugye a birodalom pusztította el a Mandalore bolygót is. Szóval én valami ilyesmit tudok mögé rakni.
Az nem lehet, hogy erről minimális tudásom van, de én úgy tudom, hogy Darth Maul is volt már olyan helyzetben, hogy a sötét kardot megkaparintotta, és ezáltal ő rá a Mandalorik elnéztek. Még úgy is, hogy ő nem Mandalori.
Így van.
És azt meg tudjuk, hogy a Gideonnál ott volt a sötét kard. Mi van, hogyha van még mindig egy olyan szekta a Mandaloriak között, akik azt hiszik, hogy Gideon az ő főnökük, és ők szabadították ki esetleg. Az nem lehet?
Ez is simán lehet.
Azt honnan tudhatta ez a Carson, hogy az egy Beskar anyag? Ezt így ránézésre meg lehet állapítani? Vagy a robot kielemezte, hogy mi az anyag?
Gondolom a robot kielemezte. Az is egy érdekes jelenet volt, amikor ugye az Astroszer fejéből az elemző, és ő is Kutásznak hívta.
Ah, igen.
Kirepült, mert ugye R2D2-nál nem tűnt úgy.
Nem, az csak egy periszkópnak tűnt.
Igen, aha, hogy az tud lebegni is, de nyilván többfajta asztroszer volt, valaki ezt tudta, valaki azt.
Hát meg fejleszhették is már azóta, meg akármi, igen. Viszont ezzel kapcsolatban ide citálom a Bolygó neve halál című filmet, uh-huh. amit te még nem láttál, ugye?
Hát nem, bevallom.
Akkor hadd mutassak neked, most csináltam egy összehasonlító videót, amikor láttam ezt a jelenetet a Mandóban, akkor nekem azonnal beugrott a Bolygó neve halál, hogy de hát ott láttam pontosan ugyanilyet, és összehasonlítottam a Bolygó neve halállal, és nem csak hogy hasonlít rá, de egy az egyben lekoppintották a pillanatait annak a résznek, amikor ott is egy ilyen kis kereső akármi, kék színű ilyen lézerpásztázóval körbejárnak egy elhagyott megtalált űrhajót. Mm-hmm. Most ezt meg is fogom neked mutatni, hogy mennyire egyforma.
Na nézem.
Csak a legénység maradványait látom.
Azt a beszalás. Na mondom én, hogy ez a rész, ez ilyen utalások és fanszervizek tömkelege.
Ja, de most már franchise-on kívül is.
Igen.
Hát ugye volt a Terminátoros utalás nem régen.
Így van.
Most akkor jött az Aliens.
Én mondjuk szeretem az ilyeneket. Kicsit mindig hozzáadnak, hogy lehet ilyeneket csinálni.
Igen. Szuper, hát remekül kibeszéltük ezt a két mandalori fejezetet. Eljött a búcsú ideje. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen a figyelmet. Újra jelentkezni fogunk majd 2 hét múlva. Váci Krisztiánt és Varga Csongort hallottátok.
Sziasztok! Sziasztok.